Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm itt a testvéreket a gyülekezetben, itt a templom közösségében, a templom terében, és azokat a testvéreket is, és azokat az érdeklődőket, akik az interneten akár élőben, vagy később hallgatják ezt az alkalmat. Nagyon jó megtapasztalni most ezt a valóságot, amit hiszünk és vallunk, hogy Isten lelke által lehetünk egy közösségé és egy gyülekezetté, és nem kell feltétlenül a fizikai közelség. Bár nagy öröm és nagy áldás az én szívemben, hogy itt most személyesen is találkozhatunk, és együtt készülhetünk a közelgő ünnepre. Ezen az adventi sorozati első alkalmunkon énekeljük a 312. dicséretünket, az egyik legnépszerűbb és legismertebb adventi éneket, a 312. dicséret így kezdődik, várj ember szíve készen. Az első verszakot énekeljük közösen. Az ige hirdetésre készülve hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, nagy várakozással és nagy kíváncsisággal állunk meg előtted ebben az új egyházi évben, ebben az új lehetőségben. Köszönjük, hogy újra várakozhatunk rád, újra emlékezhetünk az első karácsonyra, és köszönjük, hogy várakozhatunk most is rád a te visszajöveteledre. Köszönjük, hogy ezt a minősített időt adtad nekünk. Köszönjük, hogyha élhetünk ezzel. Hálás a szívünk, hogy fizikailag is összegyűlhettünk, itt lehetünk valóságos közösségként, de lehetőségünk van azoknak is hirdetni az igét, akik most nem tudtak ide eljönni. Köszönjük ezt a közösséget. Szent lelkedért könyörgünk, hogy ez a közösség háboríthatlan legyen. Háboríthatlan legyen a mi gondolatainktól, attól a félelemtől, szorongástól, vagy akár gyásztól, betegségtől, gondtól, amit magunkkal hoztunk ide. Kérünk, hogy távolítsd el ezt a mi gondolatainkból, távolítsd el a mi utunkból, attól, hogy le tudjuk mindazt tenni, ami zavarhat minket a te megértésedben. Köszönjük, Urunk, hogy lehetőséget teremtesz nekünk arra, hogy most megkönnyebbüljünk. Letegyük a bűneinket, vajós gondolatainkat, letegyük mulasztásainkat, rossz szavainkat, mindazt, ami eltávolít tőled. Így kérünk, hogy szent lelkedért, így kérünk szent lelkedért, hogy légy most mi velünk, add, hogy az ige hirdetője és hallgatója most csak te rád figyeljen. Szent lelkedért könyörgünk, hogy segíts megértenünk mindazt, amit ma és a következő napokban tanítani akarsz nekünk. Szent lelkedért könyörgünk, hogy adjál erőt, hogy mindazt, amire tanítasz és bátorítasz minket, meg is tudjuk valósítani. Jöve el, Szent Lélek, Úristen. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg, hogyan szól hozzánk-e mai estén Istennek ígéje, ahogyan az megvan írva a Zsoltárok könyvének második fejezetében. a második Zsoltárt olvasom, az összes versét. Miért tombolnak a népek? Milyen hiába valóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak, az Úr ellen és felkentje ellen. Dobjuk le magunkról a bilincseiket, tépjük le köteleinket. A mennyben lakozó kineveti, az Úr gúnyolja őket. Majd így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában így rémíti meg őket. Én kentem föl királyomat, szent hegyemen a Sionon. Kihirdetem az Úr végzését, ezt mondja nekem, az én fiam vagy. Fiam, már fogadtalak ma téged. Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. Összeterem őket vasveszővel, szétzúzom, mint cserépedényt. Azért ti királyok, térjetek észhez, okuljatok ti bírái a fölnek. Félelemmel szolgáljátok az Urat, reszkedve vigadjatok. Csókoljátok meg a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton, mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül. A második Zsoltárból egy verset szeretnék kiemelni hangsúlyosan. Azért ti királyok, térjetek észhez, okuljatok ti bírái a földnek. Kedves testvéreim, lehet, hogy most ennek a bibliai versnek a hallatán, egyáltalán a második Zsoltár vers hallatán elgondolkoztok, hogy vajon szóltak-e nekem, hogy advent van. Hogy vajon jó helyen vagyok és jó időben ezzel az ige hirdetéssel és ezzel az ige választással. Hiszen az adventben inkább a várakozásról, Isten kegyelméről, a gyermekről, Isten végtelen kiárató szeretetéről szoktunk beszélni. Nem pedig ilyen, majdnem, hogy ítéletes szavakkal, hogy mire számíthatnak mindazok, akik a föld királyai. Jó helyen mondom-e, és jó időben szóltak-e nekem, hogy miről kell beszélni. Hiszen ez még talán minket sem érint, hiszen nem királyok, bírák, hatalmon lévők vagyunk itt, hanem akiket most szembe látok, idősebbek és fiatalabbak, átlagos emberek. Hol lenne nekünk hatalmunk? Megfogalmazhatódik bennünk, hogy azért jöttünk ide most adventre, hogy mit öltegeztünk, és rólunk szól ez a Zsoltár egyáltalán. Hát nem rólam szól, nem vagyok király, se bíra. Nem választok, nincsen hatalmam, nem gyűrök magam alá másokat, ahogyan ebben a Zsoltárban olvashattuk. Sőt, keresztényként teljesen egyértelmű számunkra, hogy ki is a király. Hát nem azért ülünk itt adventben, hogy őt várjuk. Nem egyértelmű minden kereszténynek, hogy egyetlen egy királyunk van, mégpedig Jézus Krisztus, akinek a születésével várunk. Pedig azért mi is érintettek vagyunk, ha a szívünk mélyére nézünk. Igenis, jó helyen és jó időben hangzik ez a igen dörgedelmes, és mondjuk azt, hogy igen erős tükröt tartó Zsoltár. Mert bizony, mi is királyként viselkedünk, vagy mások bíráiként, amikor akár öntudatosan valamikor is az életünkbe kimondtuk, vagy így gondolkoztunk, hogy ez az én életem, más ne szóljon bele. Ha más nem, akkor kamaszként biztos elhangzott ez a szó a szánkról, anya, ne szólj bele, én már tudom mindezt, amit az életről kell tudnom. Vagy amikor esetleg a szerelem ködében azt mondtuk a szerelmünknek, hogy te vagy a mindenem, nélküled még levegőt se tudok venni, nélküled nem is tudok létezni, tőled függök. Vagy amikor esetleg szavazok, szavazattal valakit hatalomba segítek. És itt most nem csak arról gondolok, hogy önkormányzati vagy országgyűlési választásokon szavazok, hanem amikor a valóság sok kapcsán régen divat volt, nem tudom, hogy most van-e, de volt ez, hogy beszavazok, kiszavazok valakit, valakinek a sorsáról döntök. Mert minden ilyen esetben, amikor így cselekszem vagy gondolkozom, akkor valakinek a kezébe hatalmat teszek. Kisebbet, nagyobbat, valamilyen olyan hatalmat, amivel valaki fölé kerül. Lehet, hogy csak egy ember fölé kerül, de lehet, hogy több vagy egy egész nagy csoport fölé kerül. Úrrá teszek valakit. Akár a saját életemben, akár mások életében is. Vajon érezzük ennek a felelősségét? Ez a Zsoltár, amit olvassuk, pont ezt a felelősséget feszegeti többek között, hogy tudjuk, hogy mi annak a felelőssége, hogy kit és miért teszünk királyá. ez király, mondhatnánk erre a Zsoltára is. Nem tudom, hogy most mennyire divatos a diákok között, már régen hallottam, de ez bizonyos időig ott volt, egy ilyen szleng volt igazából. Valami nagyon jó, király, királlyá emeljük. Amiről beszéltem is, hogy nagyon sokszor királlyá emelünk embereket. Sajnos a mai televíziós kultúra gyártja ezeket a királyokat. De gyártjuk akkor is, amikor valakikre túlságosan felnézzünk, amikor felemeljük az életünkben, legyen ez a szerelmünk, vagy a főnökünk hatalma. De ugyanilyen erővel hiszen le is ejtünk másokat. Ugyanilyen erővel leejtünk másokat a hatalmukból, megfosztunk, legyen ez forradalom, legyen ez egy válás, legyen ez egy szakítás, legyen ez egy olyan lépés, amikor egyszerűen azt mondom a főnökömnek, hogy én inkább felmondok. Ebben a hullámzásban élünk, királyokká emelünk másokat is leejtünk. És néha ezeket a fel- és leemeléseket a saját érdekeinkkel szemben, a saját érdekeink ellen tesszük, néha köznyomásnak engedve, néha olyan módon, hogy ösztönös, és nem is tudjuk, hogy jól cselekszünk-e. Történészként meg aztán rengeteg példát tudnék mutatni erre, hogy királyokat emelünk és ejtünk le. A második Zsoltár is igazából erről szól. A második Zsoltár is egy koronázási körülményt próbál bemutatni, és bár nem szerepel itt Dávidnak a neve, Dávid királynak a neve, Calvin, amikor a kommentárt írt a Zsoltárokról, egyértelműen is hosszan elemzi, hogy ez Dávid király életéről szól, arról a hihetetlen kalandos és zaklatott időszakról, ahogy ön őt az Isten királlyá kente, de titokban, ahogyan Saul üldözte, ahogyan ellene fordultak, ahogyan mégis meggyőzte a népet, ahogyan népszerű lett, és mégis saját magát taszította le a saját bűneivel a trónról, mármint úgy nem trónvesztett lett, de igazából méltatlan lett rá. A második Zsoltár tehát Dávidról is szól. De a második Zsoltár még több is, mint önmagában egy önálló Zsoltár, mert hogyha az egész Zsoltárok könyvét nézzük, az elsőtől a 150-edikig, akkor igazából azt láthatjuk, hogy a második Zsoltár egy különleges szerepet tölt be. Az első Zsoltárt és a 150-ediket egy keretnek szokták említeni, hogy az első Zsoltár beszél arról, hogy hogyan is viszonyuljunk Isten igazságához, hogyan járjunk Isten útján, hogyan tartsuk be a törvényt. Ez az egyik legnépszerűbb és legismertebb Zsoltárunk. És ezt zárja a dicsőítés. De érdekes módon a második és a 149. is egyfajta keretet ad. Mert ahogyan az életünk egyik alappillérére az, hogy hogyan viszonyulunk Isten igazságához és az Isten törvényéhez, a másik alappillére az, hogy kit teszünk királlyá a mi életünkben. Ki uralkodik a mi életünkben. És ez a Zsoltár, az egyes íráskutatók szerint azt is mondják, hogy ez egy koronázási beszéd, ez egy koronázási történet, egyben egy alapvetés is. Amilyen alap az egyik oldalról az, hogy hogyan állunk Isten törvényével, olyan alap az, hogy ki is uralkodik a mi életünkben, azaz kit teszünk királlyá a mi életünkben. És ez zárja a 149. Zsoltár is, amelyik azt mutatja be, hogy az Isten és a nép viszonya hogyan alakuljon. Úgy is tekinthetünk ezekre a sorokra, erre az intésre, a második Zsoltárra, hogy újra és újra szembesít minket azzal, hogy kit, miért és hogyan teszünk királlyá a mi életünkben. Illetve elfogadjuk-e azt, hogy Isten kit tesz királlyá a mi életünkben. Ahogyan összetartja keretként az első-második Zsoltár a 149-150-et az egészet, így lenne jó, és ezt várja tőlünk Isten, hogyan így keretezze a mi életünket is az Isten törvényében való félelem, és az, hogy kit tartunk királyunknak, és nem csak, hogy kit tartunk, hanem kivel szemben is viselkedünk úgy, mint igazi király. Erre a helyes alapvetésre tanít minket most Isten igéje. És akkor már meg is érkeztünk az adventhez. Mert az adventben mit várunk, kit várunk? Az életünk királyát, hogy megszülessen. A királyok királyát, akik előtt a világ királyai hódolnak, amit ki is emeltem a 10. versben, hogy igazából ekkor szembesülhetnek a világ uralkodói is avval, hogy valójában mennyire nincsen hatalmuk. Hogy valójában mennyire senkik, amikor az igazi királlyal szembesülnek, az igazi királyt látják. És mi a csodálatos, hogy már akkor látják az igazi királyt, amikor még csecsemő, amikor kiszolgáltatott gyermek, amikor még igazából csak az életét kezdi, és már akkor látják, hogy ő kicsoda, és úgy hódolnak előtte a királyok, arannyal, tömjénnel és spirhával, mint a királyok királya előtt. Az Isten küldötte előtt. És erről az isteni királyi küldöttről fogunk ezeken az estéken gondolkozni, és ma igazából csak ezt az egy gondolatot picit körbejárni, hogy ki az én királyom, kit iktatok be, ki iktatja be a királyt az én életemben. Ki az, akinek egyedül van joga és hatalma, és igazán jót tesz az életembe, ha uralkodik rajta. És Isten igéje azt mutatja be, hogy milyen nehezen is fogadjuk el. Itt a második Zsoltárban látszódik, hogy milyen nehezen fogadjuk el, ha uralkodik valaki rajtunk. És a mai közgondolkodásban, a mai szemléletben, abban a közegben, amiben élünk, valahogy minden arról szól, hogy rajtunk ne uralkodjon senki. Egyrészt hihetetlen göggel rázunk le minden olyan lehetőséget és minden olyan kísértést, amikor nekem nem mondja meg senki, hogy mit csináljak. Vegyek-e maszkot, ne vegyek maszkot. Néha még a saját érdekeinkkel is szembe megyünk, amikor úgy érezzük, hogy valaki hatalomból szól. És ez a legszörnyebb, amivel ez az ige is szembesít, hogy olyan könnyedén viszont olyan embereket hatalomra juttatunk, és olyan érzéseket hatalomra juttatunk az életünkben, amik nem jó, ha uralkodnak rajtunk. És most menjünk egy kicsit beljebb, ne csak személyekre gondoljunk, hanem viszonyulásokra, érzésekre, értékrendre. Vajon milyen értékeket tartunk királynak? Milyen értékek fognak minket közre? Mik azok, amik előtt hódolunk? Miközben az Isten uralmát újra és újra le akarjuk rázni magunkról. Ebben a kettőségben élünk, ahogy itt a Zsoltárban is olvassuk, hogy az Úr küldi az ő küldöttjét, megmutatja nekünk a felkentjét, és mi pedig nem akarjuk elfogadni. Igenis, olyanok vagyunk, mint a tizedik versbeli királyok, hogy kőkösek vagyunk, hogy elutasítjuk. Vannak minősített pillanatok, ünnepek, vagy akár az életünkben olyan helyzetek, amikor Isten térdre kényszerít bennünket, amikor azt mondjuk, hogy igen, te vagy a mi Urunk és Királyunk. De olyan könnyen más teszünk királyunká, akár csak egy nap alatt. Olyan könnyen megyünk abba az irányba, hogy másoknak, más érzéseknek, gondolatoknak, értékeknek engedelmeskedjünk. És ez a kísértés ott van nap, mint nap, sőt néha óráról órára. És olyan jó, hogy Isten akár az ünnepek alkalmával, akár egy-egy bibliaolvasással, akár azzal, hogy újra és újra megállít minket, figyelmeztet minket, és megkérdez, hogy elfogadtad az én küldöttemet, akit neked küldtem, aki a te királyod és uralkodód? Hódolsz előtte? Engedelmeskedsz-e neki? E szerint formálod az életedet? Vagy azt mondod, hogy neked ne parancsoljon senki. Engeded, hogy hamis királyok parancsoljanak, és az igazi királynak meg nem adsz helyet a te életedben. Ez a Zsoltár most ezzel szembesít minket. A királyt várjuk. Ez a sorozatnak is a címe. Az első este, most ezen gondolkozzunk el, hogy hogyan is vagyunk ehhez. Hogyan is vagyunk ezzel. Mik azok a hamis királyok, kik azok a hamis királyok, akik uralkodnak felettünk, és miért nem veszük észre az igazit? Talán azért, mert fáj engedelmeskedni. Talán azért, mert elhisszük mi is, hogy nagyobb hatalmunk van, mint amennyi valójában van. Talán azért, mert le kell mondani akár olyan hobbikról, olyan kötődésekről, amik olyan jók, de mégis igazából Istentől távol visznek. Mindenkinek megvan a maga válasza. Van, akinek hosszabb, van, akinek rövidebb. Hagyjuk azt, hogy Isten lelke mutassa meg nekünk ezeket a válaszokat. Mutasson rá, hogy mik azok, amiktől óvakodnunk kell. És kérjük Isten lelkét arra, hogy, hogy ezekkel a gondolatokkal ne csak most szembesüljünk, ne csak ezen a héten gondolkozzunk el rajta, ne csak az ünnep kapcsán gondolkozzunk el rajta, hanem akár minden este gondolkozzunk el rajta, hogy ma vajon hogy zártam ezt a listát, ma vajon ki uralkodott az én életemben, ma kinek engedtem trónt az én életemben. Ha minden este ezzel szembesülünk, ha minden este ezzel számot vetünk, akkor talán napról napra könnyebb újra és újra Jézust tenni az életünk királyává. Jézust tenni azzá, aki megmondja, hogy mi érték és mi nem érték. Hogyan éljünk, hogyan gondolkozzunk, hogyan viszonyuljunk, hogy segítse a mindennapjainkat. Ez egy királyi zsoltár, de mivel az apostolok cselekedetei és egyéb újszövetségi iratok is idézik, sokszor messiási zsoltárnak is mondják. A messiásról szól. Mi keresztények hajlamosak vagyunk mindent innen nézni. De egy fontos, és igazából ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy milyen címkét rakunk erre a zsoltárra. Egy nagyon fontos igazsággal szembesít most minket. Kit teszünk királlyá a mi életünkben? És kit teszünk királlyá a mi környezetünkben? Kit teszünk királlyá a mi országunkban? Ezeket a kérdéseket veti fel, és Isten szent lelke adja, hogy minél őszintébb, minél igazabb választ adjunk erre, és minél Istennek tetszőbben cselekedjünk, hogyha erre Isten minket indít. Hogyha észrevesszük azt, hogy hamis királyok vannak, akkor letegyük. És hogyha látjuk, hogy Krisztus van a mi életünk középpontjában, akkor neki hódoljunk. Isten lelke segítsen ebben, hogy ne csak ma, hanem életünk minden napján e szerint élhessünk. Amen. Az ige szavára válaszolva imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük, hogy a te igéd mindig tükör a mi számunkra. És néha olyan fájdalmas belelátni és belenézni, hogy milyenek is vagyunk. És néha talán túlságosan elissük ezt. De köszönjük azt, hogy a te igéd nem csak egy tükör, ami megmutatja a hiányosságainkat, a torzulásainkat, hanem egyben egy nagy segítség is, hogy megmutatod, hogy hol van a megoldás. Hogy nálad van a feloldozás, nálad van a lehetőség a megújulásra. Köszönjük, hogy a mai tükörben megmutattad azt, hogy milyen hamis királyaink vannak, és hogy te akarsz az életünk királya lenni. Köszönjük azt, hogy megmutattad, hogy miért fontos az, hogy időről időre felülvizsgáljuk azt, hogy ki van hatalmon a mi életünkben is, téged újra megkoronázzunk, és újra neked engedelmeskedjünk. Köszönjük, hogy itt lehettünk, és hallhattuk a te szavadat. Köszönjük, hogy megszólítottál minket, és ez nem csak fájdalmas volt, de roppant módon felemelő is. Köszönjük azt, hogyha elmondhatjuk, hogy te uralkodsz a mi életünkön. Köszönjük, hogyha a te uralkodásádnak az áldásait, örömeit, gazdagságát, jó téteményét mind-mind megtapasztaltuk. És kérünk, hogy adjál hálás szívet mindezeknek az elfogadására, hálás és alázatos szívet. És köszönjük azt, hogy ebben a közösségben most együtt imádkozhatunk, és magasztalhatunk téged, és eléd vihetjük mindazokat, akik számunkra fontosak. Eléd vihetjük azokat a családtagjainkat, akikkel lehet, hogy már hetek, hónapok óta nem tudtunk találkozni a járvány miatt. Eléd vihetjük azokat, akikért aggódunk, a betegeket, azokat, akik a levegőért kapkodnak és a túlélésért küzdenek. Eléd vihetjük az orvosokat, az ápolókat, mindazokat, akik hihetetlen erőfeszítéssel próbálják megmenteni a rábízott életeket. És hálát adunk mindazokért, akik már meggyógyultak. Köszönjük mindazokat, akiket megtartottál. Köszönjük az ő életüket, és imádkozunk a teljes felgyógyulásukért. És imádkozunk azokért, akik szorongnak és félnek, hogy mikor kerül rájuk a sor. Kérünk, Urunk, hogy mutasd meg, hogy te vagy az király, és te vagy az ő életüknek az ura. És bármi is történik velük, a te tenyereden vannak. És Uram, köszönjük, hogy nem csak a félelmeinket és betegeinket vihetjük eléd, hanem mindazokat, akikért örömünk van. Köszönjük a gyermekeinket, bármilyen korúak is legyenek. Köszönjük azokat, akik most babát várnak, és nemrég szültek. És hálát adunk minden új életért, és minden új lehetőségért. És hálát adunk minden új találkozásért, ami megvalósulhat. Köszönjük azt a találkozást is, hogy most itt lehetünk a templomban. Köszönünk minden olyan lehetőséget, amikor egymással is közösségben lehetünk. És eléd visszük egyházunkat, eléd visszük egyházunk vezetőit, kérünk, hogy ők alázatos hatalommal vezessék az egyházadat. Ne éljenek vissza azzal a hatalommal, de jó pásztorként, ahogyan te is vezeted az egyházadat, képviselik a te akaratodat a mi egyházunkban. Add, hogy megerősödjünk az ige hirdetésben, a szolgálatban, az egymás iránti való szeretetben. És eléd visszük az országunkat is, eléd visszük a vezetőit, eléd visszük mindenkit, aki a te hatalmadra szorul. Mert Urunk, el kell mondanunk, hogy te vagy az egyetlen egy király, aki mindenkit felett uralkodhatsz. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jön el te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvéreim, szeretettel hirdetem, hogy a mai alkalomnak lesz folytatása csütörtökön, azaz holnap és pénteken 6 órakor folytatjuk ezt a sorozatot, ezt a gondolatsort. A Zsoltárok alapján arról beszélünk, hogy várjuk a királyt, adventben vagyunk. Az ige hirdetésre felelve, az igére válaszolva énekeljük a a 468. dicséretünket. A 468. dicséret így kezdődik: Zeng Jézus nevéd, zengd világ, őt angyalok áldjátok. A 468. dicséret összes versét énekeljük. Fogadjátok Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.